Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Nagytétényi plébános. Olvassuk a Minden forráson belőled fakad címmel az Eucharisztikus Kongresszus teológiai dokumentumát. Megnéztük a kánonokat, picit részletesebben, mint magában a dokumentumban vannak, és az áldozás szertartásába is belekezdtünk a múltkor, és a mi atyánk imádságával foglalkoztunk. Ezt írja a dokumentum. Amikor az eucharisztikus ima véget ért, a mi atyánk a békeszertartás és a kenyértörés elvezetnek az áldozáshoz, amely a Szent Mise csúcspontja. Ekkor Krisztus ténylegesen átadja önmagát testvéreinek, bevonja őket a húsvét átmenetébe, táplálja és bevezeti őket a Szent Háromság életébe. Az Új Szövetségnek az Eucharisztiáról szóló tanításában az Eucharisztia útra való táplálék. Minden élethelyzetünkben szükséges eledel. Az eucharisztikus cselekmény célja nem csupán az, hogy létrehozza az eucharisztikus jelenlétet, hanem az is, hogy közösséget teremtsen. Belépjen annak az életébe, aki étellé teszi önmagát. Az eucharisztia tehát, ami számunkra az Úr ajándékában való részesedés, hogy mi is úgy éljünk, mint Jézus Krisztus, aki Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell. Közösen járulunk az oltári szentséghez, hogy minnyáján részesüljünk ugyanabból a kenyérből. Az Amen pedig személyesen juttatja kifejezésre az egyház ugyanazon hitében való osztozásunkat. A közös ének és a háladás csendje a hívő életében a szeretet forrásává válik, hogy a Jézussal, az élet kenyérével való közösség létrehozza bennünk azt a készséget, amivel az emberek közötti testvériséget tudjuk építeni. Szent áldozás. Mit is jelent ez a számunkra? Kezdettől fogva jelen van, ugye olvassuk János evangéliumában, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És kezdettől fogva jelen van az egyházban, hogy az oltári szentséget a szentmiséről elvitték a betegeknek, vagy a börtönben lévőknek, hogy ők is találkozhassanak ilyen módon is Jézus Krisztussal. Tehát a szent áldozás nagyon fontos része a szentmisének. Ugye érdekes, hogy a pap számára elő is van írva, hogy mindenképpen a szentmisében magához kell vennie a szent színeket. Tehát nem lehet az, hogy én most papként végzem a szentmisét, de nem járulok szentáldozáshoz. Ennek a szentáldozás történetében van egy olyan időszak, amikor az ember a bűnösségére rádöbbenve azt hangsúlyozta ki, hogy méltatlanok vagyunk a Krisztus testének vételére, és ezért sok minden más forma kialakul, majd a dokumentum beszél a következőkben az eucharisztián kívüli tiszteletadásról, kialakult, hogy hát nem nagyon vagy ritkán áldoztak az emberek, ezért keletkezik az egyház parancsai között az előírás, hogy évente egyszer húsvéti időben lehetőleg áldozzál, és persze ez kapcsolódóan végezd el a szentgyónásodat is. Ugye ez a századosnak a szava minden szentmisében megjelenik, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Persze fontos, hogy ez elhangozzék, fontos, hogy önmagam erejéből nem tudok méltó lenni a szent színek vételére, de Krisztus méltóvá tud és méltóvá akar tenni mindannyiunkat. A feleletül a meghívásra, ugye a meghívás az áldozásra, elő kell készíteni magunkat erre az oly nagy és oly szent pillanatra. Szent Pál apostol lelkiismeret megvizsgálására buzdít. Aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét írja. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, csak úgy egyen a kenyérből, és úgy igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetni az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza. az első korintusi levélben szerepel Pál apostolnak ez az intelme. Tehát szükség van a táplálékra, de nem biztos, hogy mindig mindenki alkalmas rá, hogy a szent áldozáshoz járuljon. Nem biztos, hogy mindig mindenki részese lehet a szent áldozásban Krisztus testének, ahogy ha valaki elrontja a gyomrát, akkor ugye csak diétás ételeket ehet, vagy hogyha valami baja van, akkor nyilván annak megfelelően kell kezelni az ő baját, és persze a szent áldozás, az oltári szentség gyógyszer az ember számára, de nem biztos, hogy mindig minden gyógyszer megfelelő lehet. Vannak olyan helyzetek, amik kizárják az embert a szent áldozásból. Kizárják, mert a bűnbánat nem működik, mert nem tud, vagy nem akar abból az adott helyzetből, ami az egyház megítélése szerint nem jó, abból a helyzetből kilépni. Tehát fontos, hogy a szent áldozásban találkozzunk Jézussal, de persze ehhez megfelelően föl kell készülnünk. Megfelel az Eucharisztia szellemének, hogy a hívek, írja a katekizmus, ha megkívánt föltételekkel megrendelkeznek, megáldozzanak, valahányszor szentmisén vesznek részt. Nagyon kívánatos, hogy a hívek éppen a fokozott bekapcsolódásuk érdekében a pap áldozása után ugyanabban a szentmisében átváltoztatott szentostját vegyék magukhoz. Ezért van az sokszor, hogy az ostját a minisztráns hozza föl az oltára. Persze, nyilván ugyanaz az értéke az áldozásnak, ha a pap a tabernákulumból veszi elő az ostját, a szent ostját, de azért mégis ez egy szép kép, ez egy szép jelkép. Az ott átváltozott, a Krisztus testévé vált ostjából részesülök az adott szentmisében. Krisztus szentségi jelenléte mindkét szín alatt biztosított, ennek köszönhetően az egyedül a kenyér szín alatt történő áldozás is lehetővé teszi az Eucharisztia kegyelmi gyümölcseinek teljes befogadását. Lelkipásztori megfontolásból az áldozásnak ez a módja törvényesen jóváhagyott, mint leggyakoribb a latin rítusban. Jel szempontja szerint kifejező formája szent áldozásnak, ha két szín alatt történik. Ilyenkor ugyanis világosabb, mit akar jelezni az eucharisztikus lakoma. A keleti rítusban megszokott a forma, a két szín alatti áldozás. Régen sokkal kevésbé volt lehetőség két szín alatti áldozásra, ma már egy kicsit gyakrabban van erre mód, erre lehetőség. Nyilván egy szűk közösségben bemutatott szentmisében inkább, mint egy nagy templomban bemutatott szentmisében, ahol vannak ennek nehézségei, amelyek nyilván akkor meg kell szervezni, akkor meg kell tenni, de mind a két mód elfogadott az egyházban, mind a két áldozási formánál ugyanazokat a kegyelmeket nyeri el az ember a szent áldozásban, tehát nincs különbség az egy szín alatt vagy két szín alatt történő áldozás között. Fontos, hogy ezt értsük, sejtsük, tudjuk, hogy azért a szent áldozáshoz való járulás az mindenkinek a saját feladata, azt mindenkinek magának kell szerveznie, megoldania, megtennie. És ha valaki nem eléggé felkészült, akkor nyilván ott van a Szent Jónásnak a lehetősége, de ott van a szentmise kezdetén a bűnbánati rítus, amely a bocsánatos bűneinket eltörli. Nyilván a súlyos bűnöket a bűnbánati rítus a szentmise elején nem képes eltörölni, ahhoz már rendes Szent Jónást kell végeznie az embernek. Tehát föl kell készülnünk arra, hogy fogadjuk a vendéget, fogadjuk Jézus Krisztust az életünkben, a mindennapjainkban. Fontos, hogy ez a felkészülés, ez valóban komoly legyen, és ne csak egy könnyen elmondott bánatima legyen a szentmise elején, hanem tényleg gondoljam végig, hogy mi az, ami az a helyzet, amiben benne vagyok, mi az, amiből tudok változtatni, alakítani, mi az, ami nem tud alakulni, formálódni, változni. És így kell készülnünk lélekben is a szent áldozásra, készülni lélekben arra, hogy Krisztus testét és vérét magunkhoz vegyük. Fontos, hogy az előkészületünk jó legyen, mert akkor utána jól fog sikerülni a szent áldozás, meg fogjuk tapasztalni, át fogjuk élni a szent áldozás gyümölcseit, hogy ezáltal is Krisztushoz egyre közelebb kerüljünk, ezáltal is Krisztus szeretetében egyre inkább részesülni tudjunk. Most egy kis zene következik.
Ne félj a gyertyád, ha fúj a szél, tudod, hogy számít rád, ki mindig él. Ne félj a gyertyád, ha fúj a szél, tudod, hogy számít rád, ki mindig él. Ne félj, ha szólni néha nem mersz, minden lobbanás, ne félj, ha nem mozdul még kezed, ahogy akarod, ne félj, még semmi el nem veszed, ha értünk adod, ne félj, ha tudod, hogy van ember, ki tőled vár, ne félj, hisz előtted a tenger, hát indulj már, és elfeled, csak az lesz ember, ki maga helyett másokért mer, és el ne feled, csak az lesz ember, ki maga helyett másokért mer, és el ne feled, csak az lesz ember, ki maga helyett másokért mer.
Mári Rádió itt tanórájában a szent áldozásról gondolkodunk közösen, és nézzük meg a szent áldozás gyümölcseit. Az áldozás növeli egyesülésünket Krisztussal, írja a katekizmus. Az áldozásban az eucharisztia vételének legfőbb gyümölcse Krisztus Jézussal történő belső egyesülés. Az Úr ezt mondja ugyanis, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az benne marad, én meg benne. A Krisztusban való élet alapja az eucharisztikus lakomában rejtőzik. Engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, így aki az is élni fog, aki engem eszik. Olvashatjuk a János evangéliumban. Amit az anyagi táplálék, ami a testi életünket létrehozza, azt a szentáldozás csodálatos módon megvalósítja mi lelki életünkben. A Szentlélek által élő és éltető testben, a föltámadott Krisztus testében történő részesedés megőrzi, növeli, megújítja a keresztségben kapott kegyelmi életet. Az eucharisztikus lakomával táplálni kell a keresztény élet növekedését, mert ez vándorutunk kenyere egészen a halálig, amikor majd új útra valót kapunk. Az áldozás elválaszt bennünket a bűntől. Krisztus teste, amelyben az áldozás során részesedünk, értünk adatot, és a vér, amelyet iszunk, sokakért kiontatott a hívők bocsánatára. Ezért az eucharisztia úgy egyesít bennünket Krisztussal, hogy bennünket egyszerre megtisztít, az elkövetett bűnöktől és megóva jövendő bűnöktől is. Tehát fontos, hogy az eucharisztiának megvan ez az bűntől való elválasztás, mert ha én szenté akarok lenni, mint a mennyei atyánk szent, akkor a bűnös nem nagyon fér hozzá. Hát viszont nyilván, ha már egyszer megtisztult, akkor már nyilván ebben lehetőség van. Tehát az áldozás elválaszt, távol tart bennünket a bűntől. Amint a testi táplálék az erők, veszteségek pótlását szolgálja, az eucharisztia úgy erősíti meg a szeretetet, amely mindennapi életben hajlamos az elfáradásra, és ez az éltető szerepe szerepe, éltető szeretet eltörli a bocsánatos bűnöket. Krisztus önmagát nekünk adva szeretetünket föleleveníti, és bennünket képessé tesz, hogy szakítsunk a teremtmények iránti rendetlen vágyakozással, és benne meggyökerezzünk. Tehát az Eucharisztia, mint táplálék, megerősíti a lelkünket, megerősíti a Krisztushoz kapcsolódásunkat. Az Eucharisztia ugyanazon szeretet által, amelyet bennünk föllobbantott, megőriz minket a jövendő halálos bűnöktől. Minél inkább részt veszünk Krisztus életében, és minél inkább elmélyülünk barátságában, annál nehezebben vele szakítanunk a halálos bűn elkövetése által. Az Eucharisztiának nem feladata a halálos bűnök megbocsátása. Ez utóbbit a bűnbocsánat szentségeire tartozik. Az Eucharisztiának az a sajátossága, hogy azok szelídsége, akik az egyház teljes közösségében vannak. Tehát ugye a bűnök megbocsátása fontos része az egyház életének, fontos része mindannyiunk életének. Az Eucharisztia ugyanazon szeretet által, amelyet bennünk föllobbant, megőriz minket a jövendő halálos bűnöktől. A misztikus test egység az egyházat, az Eucharisztia hozza létre. Azok, akik részesülnek az Eucharisztiából, legszorosabban egyesülnek Krisztussal. Az Eucharisztia a hívő embert elkötelezi a szegények felé, azért, hogy Krisztus értünk adott testét és vérét igaz szívvel és tiszta lélekkel fogadjuk be. Krisztust föl kell ismernünk testvéreinkben, a legszegényebbekben. Az Eucharisztia és a keresztények egysége, ebbe is az Eucharisztia segíthet bennünket, megerősíthet bennünket. A keleti egyházak, amelyek nincsenek teljes közösségben a katolikus egyházzal, az Eucharisztiát nagy szeretettel ünneplik. Keleti egyházaknak jól lehet elkülönültek, valódi szentségeik vannak, kiváltképpen pedig apostoli jogfolytonosság következtében van papságuk, van Eucharisztiájuk. E kettő által igen szoros kapcsolatban állnak velünk mindig. Bizonyára közösség in sacris, tehát az Eucharisztiában, és nem csak lehetséges, hanem ajánlatos, kedvező körülmények közepette egyházi jóváhagyásuk. Tehát az Eucharisztia összeköt bennünket a keleti egyházakkal, akiknek megvan a papságuk, megvan ugyanígy az Eucharisztiának a módja, hogy hogyan tud létrejönni, hogyan van jelen a mindennapi életünkben. Amikor a reformációval született, és a katolikus egyházzal különvált egyházi közösségek nem őrizték meg sértetlenül, főleg az Eucharisztia az egyházi rend szentségének hiányán, hogy az Eucharisztia misztériumával szemben az egyház teljes szabadságát hogyan tudjuk megerősíteni. Tehát ugye a reformációban az oltári szentségnek megszűnik a valóságos jelenléte, és ugyanakkor ezt nem egyszerű akkor megvizsgálni mindegyiket, esetet külön-külön. Az Eucharisztia az eljövendő dicsőség záloga, még erről is szól, még erről is beszél a katekizmus a számunkra, a szentáldozás gyümölcsei, a szentáldozás következményei kapcsán. Tehát fontos, hogy az oltári szentséget úgy tekintsük, mint egy adományt, úgy tekintsük az egyházi rend szentségét, amit megkaptunk az Istentől azért, hogy el ne kallódjunk, hogy újra és újra föl tudjuk fedezni Isten szeretetét, Isten működését az életünkben, a mindennapjainkban. Most úgy ismét egy kis zene következik.
Békesség veletek,
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, és a szentáldozás gyümölcseiről, a szentáldozás erejéről gondolkodtunk annak nyomán, hogy az Eucharisztikus Kongresszus teológiai dokumentuma beszél a Szentmise felépítéséről, amelyet olvasunk itt a Mária Rádióban, és amelyhez a teológiai dokumentum is hozzáfűz néhány dolgot. Érdemes ilyen szemmel végig gondolnunk az Eucharisztia történetét, hogy hogyan tud engem megerősíteni, hogy az egyház hogyan erősíti a híveit évszázadokon keresztül az Eucharisztia vételével. Ugyanakkor ugye erről is volt már egy kicsit szó, hogy nem mindenki van abban a helyzetben, állapotban. Vannak olyan helyzetek, amelyek távol tartanak bennünket az Eucharisztia vételétől. Persze azzal, hogy az Eucharisztia vételétől távol tart bennem egy bennem lévő dolog, ami attól még tehát az Eucharisztia vételétől vannak olyan dolgok, amik távol tartanak bennünket, ezért van a Szent Jónásra újra és újra szükség, hogy a Szent Jónásban tegyük le bűneinket, és kérjük Isten kegyelmét, hogy segítsen bennünket a jó úton járni, a jó úton haladni. Sok szép tapasztalatunk lehet szent áldozásról, az Eucharisztiával való kapcsolatról. Lehet hívni az adást, hogy beszélgessünk ezekről a tapasztalatokról. A 374-0904-es budapesti telefonszámon, tehát az egyes körzetszámot kell tárcsázni, ha valaki nem Budapestről, nem budapesti drótos telefonról akar bennünket hívni. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a kedves testvéreknek a hozzászólását ezzel kapcsolatban. Az oltári szentség, tehát gyógyulás mindannyiunk számára, gyógyulást ad mindannyiunk számára. De van egy telefonálunk a vonalban. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ákos atya, most vagyok Nyáregyházáról. Szeretném megkérdezni, hogy sokan mondták nekem azt, hogy van ilyen lehetőség, hogyha lehetőség donnásra, hogy áldozzak. Na most azt szeretném megkérdezni, hogy súlyos bűn esetén baj-e az, hogyha én inkább megvárom a következő alkalmat, ugyanis hallottam olyan dolgokról is, hogy vannak olyan helyek itt Európában, ahol a gyónás egyszerűen, hát nem ide fogalmazást, nem tudom másképp fogalmazni, kiment a divatból, vagyis az emberek egyszerűen nem járulnak a bűnbánat szentségéhez, és hát én úgy vagyok vele, hogyha súlyos bűnben vagyok, akkor én inkább megvárom az első lendő alkalmat a gyónás végzésre, és csak utána járulok szentáldozáshoz, hogy ez baj-e?
Dehogy, ez teljesen jól teszi, tehát az a szabály, hogy a bocsánatos bűnnel azzal el lehet menni áldozni, ott a Szentmise elején a bánatima az már megfelelő bűnbánatnak a kifejezésére, viszont súlyos bűnnel nem szabad elmenni áldozni, meg kell a gyónást, el kell előtte végezni, tehát ezt nagyon jól teszi, és nagyon jól tudja. Sajnos ez tény, hogy Nyugat-Európában a gyónás az valahogy, hát tényleg így lehet fogalmazni, hogy kimegy a divatból, nem nagyon gyóntatnak, nem nagyon van sajnos gyóntatás. Tulajdonképpen itt az is nehéz, hogy a bűnfogalom alakult, hogy mit tekintek én súlyos bűnnek, ugye ismerjük a katekézus meghatározását, hogy tudva és akarva jelentős dologban az Isten ellen teszek, ugye ez a súlyos bűnnek a meghatározása. Ugye egy jelenés tanáról ezt a hittanórán úgy ábrázolta, hogy a bocsánatos bűn ugyan cikcakban, de haladunk a nap felé, a súlyos bűn az például, amikor ellenkező irányba indulunk el, tehát teljesen eltérünk az Isten irányától. Ez nagyon fontos, hogy ilyenkor csak Szent Jónás elvégzése után lehet szentáldozáshoz járulni.
Mert itt a Mária rádióban hallottam, még akkor közvetítették a medjugorjai világtalálkozót, ugye ami most volt múlt hónap végén, hogy például Németországból zarándokok mesélték, hogyha gyónást akarnak végezni, akkor ők azt csinálják, hogy felkerekednek, és elmennek erre a születen. És ott végzik el a gyónást, mert egyszerűen máshol nem tudják, és hát ez az, amit én is gondolok, hogy nem jó az, hogyha az ember megszokja azt, hogy gyónás nélkül oda menni, és az Úr Jézust ezzel súlyosan megsérteni, hogy szennyes disznóolba hívjuk meg őt, már bocsánat, ezért a durva szóé, de igen, az egyik hát, szentnél köszönjük. Olvastam, hogy így nevezi a bűnnel terhelt lelket, ez súlyos bűn, és én azért is gondoltam, hogy megkérdezem, mert én ezt nem akarom megszokni, hogy ilyen súlyos bűn.
Igen. Hát az egy nagyon fontos dolog, hogy arra figyelszünk, hogy ne legyen súlyos bűnünk, már ez is egy, jó dolog, igen. Hát köszönjük szépen, hogy megerősítettük ezt a dolgot most itt a hallgatóban.
Én köszönöm, dicsőztessék a Jézus.
Tehát valóban így van, hogy súlyos bűnnel nem mehetünk áldozni, na most, hogy mik azok a súlyos bűnök, ugye tudva, akarva, kicsit az a nehéz, hogy ebben van azért egy adag szubjektív dolog, hogy én mit tartok bűnnek, nyilván van egy objektív, az egyház által felsorolt dolgok, a 10 parancsolat, meg egyéb dolgok, amit érdemes végigvennünk, érdemes végig gondolnunk, és akkor így ilyen módon tudunk erre választ kapni, hogy ez most valóban mennyire volt súlyos, vagy kevésbé súlyos. Azt gondolom, hogy az fontos, hogy a napi lelkiismeretvizsgálat, hogy naponta szánjak időt arra, hogy megnézem, hogy mi az, ami jól sikerült, és mi az, ami kevésbé jól sikerült, és akkor így tudom figyelni, hogy akkor most ez hogyan van bennem, hogyan működik, van-e szükségem a Szent Jónásra. Ugyanakkor az is fontos, hogy a bocsánatos bűnöknél is időnként elvégezzük a Szent Jónásunkat, hogy 2-3 havonta ez az az idő, amit még át tudok látni, amire még vissza tudok emlékezni. Ez olyan, hogyha hagyom a lakásban, hogy a por csak úgy szálljon, az első héten még alig észrevehető, aztán egyre nagyobb lesz a pormennyiség, és utána egyre nehezebb lesz azt eltakarítani. Tehát ha hozzászokom valami apró dologhoz, hogy ezt én így csinálom, ugyan nem jó, ugyan tudom, hogy nem egészen jó, de hát ez csak bocsánatos bűn, akkor egy idő után ez egy megszokássá válik, és akkor már a megszokás által súlyos bűnné tud alakulni. Tehát a Szent Jónás és a Szent Áldozás, a rendszeres lelkiismeret vizsgálat, a bűnbánatnak a gyakorlása, az fontos Szent Áldozással kapcsolatban is, és az is nagyon fontos, és ez az, ami a szemléletünkben, amit tudatosítani kell, hogy nem azért beszélünk a bűnről, hogy az embert beletaglózzuk a földbe, hogy újra és újra a fejére olvasó, hogy te milyen gyenge, te milyen rossz vagy, te milyen vagy, hanem azért, azért, mert azt mellé tesszük, hogy ugyan ott van a bűnöd, és ez nem jó, amit csináltál, de van bűnbocsánat. És ez nagyon fontos újra és újra elmondani, hogy van bűnbocsánat. Azért merünk a bűnről beszélni, azért merünk bűnbánatra hívni, mert van bűnbocsánat, mert az Isten megbocsátja a bűneinket, ha azt mi megbánjuk, és a szentségben részesülünk. Persze a szentmise elején, ugye ott van a bűnbánati rész, milyen sokan vannak, ezt úgy csöndben jegyzem meg, akik lekésik a szentmisének ezt a részét, és akkor nem is tudom, hogy hogyan mennek áldozni, hogyha nincsenek ott a szentmisének az elején, a bűnbánati részen. Tehát a szentség, a Szent Jónás szentsége kegyelmet és erőt ad a számunkra a bűn elleni küzdelemben. Ezért fontos a Szent Jónás szentsége is a számunkra, és ez a szent áldozás gyümölcse, ez ide kapcsolódik, mert távol tart, egyesülünk Krisztussal, távol tart a bűntől, de azért tökéletessé majd a mennyországban válunk. Tehát időnként szükség van arra, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat, és ezt azt az időt jó választani, mire még úgy visszatudok emlékezni, ez olyan 2-3 hónap, lehet ezt nagy ünnepekhez kötni, karácsony, húsvét, nyár eleje, nyár vége, vagy tanév eleje, tanév vége, ugye ez a kettő gyakorlatilag ugyanaz, vagy egy-egy családi évforduló, amiről eszünkbe juthat, hogy a szentgyónásunkat fontos lenne elvégeznünk. A szent áldozásra gondolva nagyon fontos, hogy mindezt egy kicsit végig gondoljuk, és a dokumentumunk, amely a beszél a Szentmiséről, a befejező részre is utal, azzal fejeződik be a Szentmise, hogy visszaküld bennünket az életbe és a küldetésünkbe. A záró áldás röviden összefoglalja azoknak az Istentől kapott adományunknak gazdagságát, amelyeket az ünneplés során megtapasztaltunk, ezeket útra való adja számunkra, hogy tanúságot tegyünk róla. Az elbocsátás egyszerre felszólítás a kapott ajándékok megőrzésére, és ugyanakkor küldetés, hogy mindazok, akik részt vettek a Szentmisén, menjenek el, és a földi világ valóságaiba sugározzák a szertartás során kapott szent lelket. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítsa minket Szentfiat képmására, az egyik vasárnapi szentmise záró könyörgése ez, amelyben ez a küldetés fejeződik ki, ez a küldetés fogalmazódik meg mindannyiunk számára. Kedves testvérek, itt a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották, ebbe kapcsolódtunk bele mindannyian, és a szent áldozásról, ennek gyümölcseiről beszélgettünk, gondolkodtunk közösen. Isten kegyelme napról napra megerősít bennünket. Ezért fontos számunkra, hogy az Isten szeretetében ilyen módon is megerősödjünk. A Szentmise fontos a számunkra. Eucharisztikus kongresszusra készülve erősödjünk meg a Szentmise fontosságában, és keressük az alkalmakat, hogy ne csak vasárnap, hanem hétköznap is el tudjunk jutni a Szentmisére, hétköznap is ünnepelhessük ilyen módon Krisztust, a megváltás művét, Krisztus szeretetét, a keresztáldozatot és a föltámadást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, hogy segítik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.